Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Kovács Zoltán, a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az Aréna vendége. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadtam, megkívást, Exterde Tibor vagyok. Lesz a plakát kampánynak egy Timmermans utáni szakasza is?
Hát én azt hiszem, hogy a politikai kommunikáció természetének egyik velejárója, hogy csak annyit árul el az ember a terveiből, amennyit feltétlenül szükséges, úgyhogy én azon nem szeretnék túlmenni most, amit eddig hallhattak.
A tudjuk, ha majd látjuk.
Igen, az majd amikor eljön az ideje, ahogy szokták mondani, akkor az utcán, illetve a megfelelő helyeken látszani fog, hogy milyen tájékoztatási tevékenységet végez a kormány. A párt kampányokról arra pedig végképp nem szeretnék semmit mondani, hiszen ez nem az én asztalom, az majd április 6-ától kezdődően május 26-áig, ugye az európai parlamenti választások kampány szakaszában az egy kimondottan párt feladat, illetve párt kompetencia, hogy milyen kampányokat végeznek.
Március 15-én jön le a Junckeres plakát?
Ez az eredeti terveknek megfelelően van. Ugye a kormányzat folyamatosan végez tájékoztatási kampányokat. Az elmúlt 8 évben megszokhatták egyébként a hallgatók, illetve a magyar választók. A politikai kommunikációban, illetve úgy általában a választók tájékoztatásában az egyik leghatékonyabb formája egyébként az üzenetek, illetve a tartalom eljuttatásának, amit mi az elmúlt 8 évben folytattunk. Nyugaton is vannak erre persze példák, tehát csak itt nem akartam konkrét példákat említeni. Abban a közegben, amelyben a 21. század elején egy szétszabdalt, illetve főleg a social media, tehát a társadalmi média irányába elmozduló médiatérben lehetőség van, ezek a kampányok, illetve ezek a tájékoztató tevékenységek, ezek rendkívül hatékonyak, gondoskodnak arról, hogy lehetővé teszik, hogy az az üzenet jusson el a választópolgárhoz, amit a kormány eredetileg szán. Ezt lehet kritizálni, de ennél nagyon hatékonyabb módszere egyébként ennek a tevékenységek nincs.
Van-e valami szabály arra, hogy meddig lehet kormány tájékoztató kampányt csinálni, és mikor kezdődik a pártkampány időszak? Mert a miniszterelnök Veltem Zoltánnak adott interjújából én, mint azt olvastam volna ki, hogy a következő etap az már egy pártkampány lesz. De lehet, hogy nem értem jól.
Válasszuk ezeket a dolgokat, szételőször a kérdések az első felére, hogy válaszoljak. Ugye a magyar törvények alapján a választási tevékenység az a választási kampányidőszakon belül folytatható. Ennek a szabályai megújultak az elmúlt években, és teljesen egyértelműek. Ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani. Van is némi sivalkodás abból egyébként, talán emlékszik a Jobbik más ellenzéki pártok kampánytevékenységével, vagy a megvásárolt szolgáltatások ellenértékével kapcsolatban, hogy ez most arányosan, illetve a törvények betartásával történt-e. A kampányidőszakon kívül pedig mindenki piaci áron, ugye a kampányra érvényes az egyik ilyen kitétel, hogy lehet kedvező, illetve rögzített áron ilyen felületeket vásárolni, azon kívül csak piaci alapon lehet tájékoztató tevékenységet folytatni, erre bárkinek van lehetősége egyébként, a szabályok elvágólagosan, de egyértelműen teljesen mások.
Március 15-én lejön a Junckeres plakát, azonnal váltja a Timmermansos plakát?
Vagy még egyszer, ez majd az előttünk álló időszakban szépen kiderül. A kormányzat mindenképpen betartja azt, hogy nem folytat pártpolitikai kampányt. Azt gondolom, ezt nagyon fontos leszögezni. Az elmúlt 8 évben számtalan alkalommal szembesültünk azzal, hogy részben a nyugati sajtó magatartása, részben a rendelkezésre álló felületek nagysága okán a Magyarország kormányát, Magyarország általános tevékenységét és magatartását erősen elítélő, vagy negatív szívben feltüntető gyakorlatilag kampány zajlik az ország ellen. Nem mellesleg egyébként a bizottság gyakorlatilag az elmúlt döntéseivel, kb. Egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság olyan döntéseket hozott, amelyben lehetővé tette aktív tagjainak, hogy már most is tulajdonképpen, illetve az előttünk álló európai parlamenti kampányban biztosként, illetve a bizottság alelnökeként, ha már Timmermans urat említettük, ezt a funkciót használva járhassanak el. Összemosták, nem választották szét egyértelműen ezeket a tevékenységeket. Mi ezt kritizáljuk is kellőképpen, mert Magyarország kormánya betartja ezeket a szabályokat. Mi olyan kampányt, egy tájékoztató kampányt folytatunk most, amelyel elmondjuk, hogy mi lesz majd a tétje a választásoknak. Tehát vázoljuk azt a képet, azt a valóságot, amelyről a választóknak döntenie kell, és hogy nem beszéljünk mellé, vázoljuk azt, elmondjuk, és ezért is van ez az óriási visszhang, illetve ezért van ez a felfokozott visszhang, inkább így fogalmaznék, mert úgy látszik, el is találtuk egyébként, az elevennyébe találtunk annak, ami zajlik az európai intézményekben, azaz egy olyan alapvetően bevándorláspárti intézkedés sorozat áll mögöttünk az elmúlt 3 évben, amelyet akárhogy csűrnek, csavarnak, akárhogy neveznek át, formálnak, a vége mindig ugyanabba az irányba mutat. Van ugye ez a klasszikus vicc, hogy akárhogy próbálták összerakni az alkatrészeket, a végén mindig mégiscsak egy tank jön ki belőle. Szóval az jön ki belőle, hogy egy alapvetően a bevándorlást menedzselni akaró, alapvetően az európai határok megvédését átértelmező, átjárhatóságát megteremtő hozzáállásról beszélünk, amelynek az a célja, hogy minél többen jöhessenek Európába, egy féle választatva arra, amivel Európa általában az illegális migráció formájában szembesül, tehát illegálisból hogyan csinálunk legális bevándorlást, illetve hogy azokat a népesedési és egyéb problémákat Európa hogyan tudja megválaszolni, amelyek előtt állnak. Nem tetszik ez a tájékoztatás láthatóan a bizottságnak, mert ahogy az előbb fogalmaztam, gyakorlatilag az elevennyébe találtunk ezeknek a terveknek. Ezek léteznek, ugye a legutolsó formája az a 8 oldalnyi 7 pontban összefoglalt bizonyíték rendszer, ami a kezünkben van, az teljesen tételesen bizonyítja egyébként, hogy ami ellen ágálnak, vagy ami ellen felszólalnak, az a valóság. És azt gondolom, visszatérve a kérdésére, hogy a magyar állampolgároknak, a magyar választóknak, de egyébként minden európai választónak is joga van megtudni, hogy miről kell döntenie majd az európai parlamenti választásokon.
Mi különbözteti meg a kormányzati tájékoztatási kampánytól a pártkampányt, amikor a kormány lényegében egy nagy párt adja, legalábbis itt Magyarországon, és a téma az ugyanaz. Más a hangsúly, más a tálalási mód, micsoda?
Hát Magyarországon egy pártszövetség adja a kormányzat mögötti többséget, a Fidesz és a Kereszténydemokrata pártszövetsége. És értelemszerűen csak nem zavarban vagyok, csak próbálom jól és pontosan megfogalmazni a különbséget. Amikor az európai parlamenti választásokon, vagy éppen egyébként az országgyűlési választásokon a pártok vagy a pártszövetségek kampányolnak, akkor gyakorlatilag egy pártprogram, a pártok mondani valója és célkitűzései alapján fogalmazzák meg az üzeneteiket, ez alapján szigorúan elválasztott pénzügyi és szervezési keretek között valósítják meg a kampányukat. Sosem tagadható és sosem választható el teljes mértékben egy kormány mögött álló párt vagy pártszövetségnek a politikai ízlésvilága fő üzenetei.
A párt nyerte meg a választást.
Igen, de a kormány az a választások közötti időszakban is köteles arra, hogy tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy mi zajlik a világban, és mi ellen, vagy mi érdekében kell adott esetben fellépni. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt 8 évben van egy másik, sokszor rendkívül erősen kritizált formája egyébként a választókkal való kapcsolattartásnak, ami mindig is segített, legutoljára egyébként a családvédelmi akcióterv, illetve a családvédelmi intézkedések megfogalmazása majd hamarosan kivitelezése kapcsán. Az úgynevezett nemzeti konzultációk rendszere, ami megint csak sok szempontból egy nem, még egyszer kritizált és atipikus formája a választókkal való kapcsolattartásnak, de a demokrácia egyik olyan eszköze, amely az elmúlt 8 évben rendkívül sokat segített abban egyébként, hogy a kormányzat jól tudja azonosítani a választók szándékait, akaratát, érzéseit, azokat az irányokat, amelyekben tovább kell mozdulni, és így jól fogalmazta meg, jól tételezte azokat a feltételezéseket, illetve állításokat, amelyekből kiindul, illetve jól fogalmazta meg azokat az intézkedéseket, amelyeket aztán végrehajtott.
A kormány nagyon részletesen magyarázta el, hogy miért nincs igaza a bizottságnak, amikor bírálja azt a kormányzati tájékoztató kampányt, amelyről a bizottság azt állította, hogy félrevezető. Ennél tartalmasabb vita érdeke bármely félnek, a bizottságnak, vagy a kormánynak, vagy a kampányban nem a tartalmi viták a lényegesek, hanem a győzelem a végén.
Talán egyébként ez egy különbség egy pártpolitikai és egy kormányzati kampány között. Egy kormányzati kampány sokkal mélyebben tud szólni egyébként a tartalomról. Ennek megint ékes bizonyíték a családvédelmi akcióterv, illetve a családvédelmi nemzeti konzultáció, hiszen ott a megfogalmazott vagy feltett kérdések és pontok, azok valójában otthon a konyhaasztalnál, egy esti beszélgetésnél nyilván minden család számára, minden ember számára megadták azt a lehetőséget, hogy végig gondolják, végig bogarásszák, hogy pontosan miről is van szó. És ahogy egyébként a konzultáció befejezését követően erről tételesen időről időre visszatérően beszélgetünk, és ahogy bontakoznak ki az ennek nyomán megfogalmazott elképzelések és majd konkrét lépések, úgy haladunk a mélységében. Egy pártpolitikai kampány ez többnyire rendkívül egyszerűen megfogalmazott szlogenekkel, illetve üzenetekkel operál. Jelen esetben egyébként a bizottsággal szemben megfogalmazott vagy ezt megalapozó kampányunk is úgy látom, hogy jó alapul szolgált arra, hogy mélyebbre tudjunk menni egyébként a tartalmat illetően.
Én nem is emlékszem arra, hogy a bizottság az ilyen részletes vitába belement volna az elmúlt időszakban, hát, bárkivel is, legalábbis itt Magyarországon nem, ez az első alkalom.
Magunk között legyen mondva, ennek megint csak az az oka, hogy jó helyre találtunk be. A bizottság nem játszik őszinte játékot akkor, amikor a állításokat fogalmaz meg a saját tevékenységével kapcsolatban. Ugyanis tetten érhető, nyomon követhető és tételesen bizonyítható egyébként. Lásd a legutolsó 8 oldalas 7 pontban összefoglalt tételes bizonyíték sorozat, hogy azoknak az intézkedéseknek, részben megszavazott, részben előkészített, részben más intézményeken keresztül már elindított intézkedéseknek az eredője, az teljesen egyértelműen abba az irányba mutat, hogy Brüsszel egy alapvetően bevándorláspárti irányból közelíti meg az Európára nehezedő külső nyomást, ami a népesedési, illetve a migrációs szempontból Európára leselkedik, és alapvetően egy másik felfogásrendszert, ha úgy tetszik, egy másik világnézetet valla magáinak, amikor Európa jövőjét, Európa sorsát illetően ez a kérdés a középpontba kerül. És ha mélyebbre fogunk ásni, akkor még több bizonyítékkal fogjuk tudni elmondani, hogy miből olvastuk ki ezt mi, és miből fogjuk tudni levezetni, hogy a végeredménye ezeknek a terveknek az, amit az egelyen is állítottunk. Egyébként önmagában nézzük csak meg, hogy pontosan mit is kért a plakát, a kormányzati tájékoztatási kampány első plakátja. Azt állította, illetve azt feltételezte, hogy mindenkinek joga van tudni, mit tervez Brüsszel.
Most kicsit többet tud, mert Brüsszel is válaszolt.
Így van, és ahogy mélyebbre megyünk, látni fogja, hogy szó sincs arról, hogy mi azt mondtuk volna, hogy itt valamiféle összeesküvés van. Szemünk előtt rajzolódik ki egy részben szisztematikusan végiggondolt, részben következetesen végrehajtott intézkedés sorozat, amelynek a végén egy bevándorláspárti felfogású európai jövőkép áll, szemben a mi felfogásunkkal, amely elutasítja a migrációt és a bevándorlást.
A Juncker bizottság teljesítményéről valamilyen szinten, valamilyen fórumon lesz-e vita, ha most erről a kérdésről, a plakátkampány körüli villongásról kicsit hátrébb lépünk? Vagy az maga a választás lesz?
Maga a választás lesz, és mi sem természetesebb, hogy az előttünk álló még majdnem 3 hónapban, de mindenképpen majd a magában a kampányban minden politikai erő Európában, minden politikai párt a tagállamokban mindent el fog követni annak érdekében, hogy részben a bizottság tevékenysége teljesítménye nyomán, részben a saját belpolitikai politikai prioritásai mentén elmondja, hogy ő mit gondol a mögöttünk hagyott 5 év eredményeiről, irányairól, jövőképéről, hagyatékáról. És én azt hiszem, hogy egyébként ilyen szempontból a magyar kormány, illetve a miniszterelnök nem árult zsákba macskát, tehát idézzük fel a tavalyi magyarországgyűlési választások után több helyszínen vagy több formában tett kijelentéseket. Mi eleve kritikusan viszonyultunk egyébként, önkritikusan is ilyen értelemben a bizottság tevékenységéhez, hiszen pontosan tudjuk, hogy a bizottság elnökét az Európai Néppárt támogatásával, bár nem a magyar
kormány,
még inkább egyébként a Fidesz támogatásával választották, vagy jelölték ki, hiszen az elmúlt 5 év olyan rendkívül nehéz és súlyos terhekkel terhelt, mint például a Brexit és a migrációs válság, amelyekben a mi felfogásunk szerint az Európai Bizottság nem talált jó válaszokat, illetve nem jól kezelte a helyzetet.
Az Európai Bizottság teljesítményéért kiviseli a felelősséget a leköszönő bizottság, mint testület, annak egyes tagjai. Nagyon színes ez a társaság, nekünk is van ott biztosunk.
De a színességén kívül ugye az a sajátosság vagy jellegzetesség mutatkozik ebben meg, hogy az európai politikai intézményrendszer, vagy az intézményrendszer működése mögött meghúzódó politikai erővonalak sokkal szabdaltabbak vagy összetettebbek, mint egy nemzeti, egy tagállami politikai rendszer erővonalai vagy viszonyai. Az Európai Néppárt önmaga egy rendkívül színes és összetett konglomerátuma olyan pártoknak, amelyeknek a spektruma a liberálistól a kereszténydemokratáig terjed.
De mégis a szövetségben van.
Igen, de pontosan tudjuk, hogy Juncker úr ebben nem a kereszténydemokrata vonalat képviseli valójában, hanem attól egy jóval balrább vagy liberálisabb irányban álló valaki. És hát önmagában ezen túlmutatóan is egyébként ugye maga a néppárti rendszer is, bár nekem nem tisztem a párt politikai struktúrákról ilyen mélységében beszélni, részben félrevezető lehet, hiszen az Európai Néppárt nem egy egységes tömb, hanem ahogy ezt előbb utaltam rá, egy Nyugat-Európa, Közép-Európa, Észak- és Dél-Európa fényében is összetett és számtalan politikai irányzatot egyesítő formáció. Mindenkinek felelőssége van az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió intézményeinek tevékenységében, akik támogatásával az elmúlt 5 évben a többségek működtek. És ebben a szempontból, még egyszer a magyar miniszterelnök is többször elmondta, hogy mi kritikusak és önkritikusak is tudunk lenni, hogy jól kezeltük-e az előttünk álló kihívásokat, beleértve, hogy említettem a Brexitet, vagy éppen az illegális migrációs, majd később a migrációval kapcsolatos általános vitákat, vagy beleértve azt, hogy jól kezeli a bizottság, vagy jól kezelték-e az intézmények például az Európát érő gazdasági kihívásokat, az euróra nehezedő nyomást, és a többi, és a többi. Tehát számtalan pontja lehet és van a kritikának. Mi éppen ezért vezetjük le és mondjuk azt, hogy irányt kellene változtatni az európai intézményeknek. Újra kellene fogalmazni, újra kellene gondolni azokat a párt politikai, vagy részben eszmei és világnézeti szempontokat, amelyek alapján közelítünk, mert helye van a kritikának. Tehát olyan nagyságrendű kihívásokkal szembesülünk, maradjunk csak a migráció kérdésénél, amelyek 5 éve nem voltak témák, és amelyek új meccésvonalak mentén szelik át, vágják részben ketté, alapvetően ketté egyébként az európai pártpolitikai palettát.
De arra gondol, hogy a migráció mint fontos főjelenség mentén kellene az ideológiákat, meg a további politikai irányokat mindenkinek átgondolnia?
Hát én nem feltétlenül erre gondolok, mert egy pártnak a saját politikai hitvallása az akkor ér valamit, hogyha valaki ezt képest is megfogalmazza magát. Tehát az a Nyugat-Európában eluralkodó felfogás a néppárt egy jelentős részére is jellemző ez egyébként, amely a különbségek fenntartása helyett abban érdekelt, hogy a különbségek elsimuljanak és eltűnjenek, az valójában hova vezet? Tehát mitől lesz valaki, vagy mitől marad valaki kereszténydemokrata, ha alapvetően liberális érdekek mentén, vagy egy szocialista szlogen mentén szervezi az életét? Tehát ez fenntarthatatlan. Ezeket az elemeit is újra kell gondolni a pártok identitásának. De maradjunk talán inkább a kormányzati színnél, hiszen ez mégis csak inkább az én terepem. Hát nézzük meg, Közép-Európa hogyan fogalmazta meg a maga attitűdjét, hozzáállását az Európát ért kihívásokhoz. Ha Közép-Európát mondjuk csak a V4-eket nézzük, akkor a 4 visegrádi országban 4 különböző politikai orientáció vezeti ezeket az országokat. Mégis, félretéve, hogy valaki egy konzervatív, még a keresztény demokráciától is egy kicsit talán konzervatívabb politikai felfogásból, vagy egy liberális Csehországban, a lengyelekre gondoltam az első helyen, egy magát liberálisnak tekintő felfogásban, vagy éppen egy baloldali, talán nevezzük szocialista felfogásban, Szlovákiában, vagy éppen egy keresztény demokrata felfogásban, mint Magyarországon szemléli a dolgokat, mégis nem csak az illegális migráció kapcsán Közép-Európa teljesen egyértelműen demonstrálta, hogy egy sor kérdéshez illegális migráció, migráció általában, népesedési kérdések, a gazdaság teljesítménye, az európai intézményrendszer működése képes egy más hangon, egy más formában viszonyulni, mint az korábban a nyugat-európai államoktól, vagy a nyugat-európai pártstruktúráktól megszoktuk.
A magyar kormány mintájára viszonyulnak ők is? Soros Györgyöt látják valahol a távolban, közelben?
Én nem gondolom, hogy a magyar kormány mintájára gondolkodnának. Azt gondolom, hogy a közép-európai államok és a közép-európai választók elég bölcsek és tapasztaltak ahhoz, hogy a saját kárukon megtanult leckékből kiindulva és a saját történelmi tapasztalatukból táplálkozva tudjanak jó válaszokat adni. Summa summarum, Közép-Európa is hallatta a hangját az elmúlt években. Talán a katalizátora volt ennek a szóhasználatnak, vagy ennek a világlátásnak, vagy ennek a hozzáállásnak a megfogalmazásában az illegális migrációs válság, de ettől függetlenül is a perspektívák különbözősége az már teljesen nyilvánvaló. Kicsit visszatérve a Soros Györgyféle kérdésre, lehet persze ezen ironizálni, hogy egy már-már mitikusnak lefestett vagy gondolt alaknak miköze van az európai politikához, de mi pontosan ezt kérdezzük. Hát hogy az öreg ördögben lehet az, hogy az Európai Unió vezetői az elmúlt években büszkélkedve egyébként csak Timmermans úr esetében több mint 20-szor találkoztak Soros Györggyel, bevallottan olyan európai és konkrét politikai ügyeket tárgyalva, amelyekhez Soros Györgynek vajmi kevés köze van, semmilyen formában nem tartozik az illetékességébe, hiszen sem nem választott politikus, sem nem európai tisztségviselő, hogy így fogalmazzunk. És hogy lehetséges az, hogy az általa mondjuk 2015. szeptemberében a migrációs válság csúcspontján megfogalmazott tervek, azok, ha nem is szóról szóra, de elveiket tekintve lépésről lépésre visszaköszönnek, akár a bizottság, akár más európai intézmények által kezdeményezett intézkedésekben, akár a migrációra való tekintettel. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott a Bertram Zontagnak adott interjújában a hétvégén, az teljesen nyilvánvaló, hogy bárki bármit gondol egyébként Soros Györgyről, Soros György szerepe ma az európai politikában megkerülhetetlen. Vagy azért, mert ő maga Brüsszelben, brüsszeli bürokratákkal, politikusokkal tárgyalva befolyást akar gyakorolni, és érzékelteti azt, hogy mit szeretne, vagy pedig azért, és ez talán egyébként a súlyosabb vetülete, azon az intézményi rendszeren keresztül, az úgynevezett NGO-k rendszerén keresztül, amelynek a finanszírozásában az elmúlt években és évtizedekben dollár 10-100 milliókat, sőt talán milliárdokat ölt, olyan politikai befolyásra, olyan a napi és a rendszeres akár jogalkotásra, vagy politikai döntéshozatalra nehezedő befolyásra tett szert, amely ma nyomon követhető, kézzel tapintható, és alapvető demokráciával kapcsolatos kérdéseket vet fel, zárójel, hogyan lehetséges, hogy egy soha meg nem választott ember, és soha meg nem választott intézményrendszere döntő befolyással bír politikai kérdésekben, illetve vet fel olyan politikai kérdéseket, hogy hogyan lehet így intézményrendszert működtetni, hogyha az alapvető szabályok megkerülésével próbálunk egy alternatív, lopakodó üzemmódban folytatott döntéshozatali mechanizmus vagy eljárásrendszer működtetni.
Nem kormányzati szervezetek tekintetében tartalmi vita tapasztalható a bizottság és a magyar kormány között. A bizottság ezeket a szervezeteket, az NGO-kat a mindenkori kormányok szövetségesének, a tevékenységük kiegészítőjének tekinti. Ezt írják a magyarázatukban, vagyis fenn akarják tartani a támogatásukat. Ha ez így marad, mihez kezd ezzel a helyzettel?
A támogatásukat nem csak, hogy fenn akarják tartani, meg háromszoroznák.
Növelik.
Maga a bizottság által előterjesztett költségvetési javaslat is jelentősen növelte volna, és az Európai Parlament pedig már határozott arról, hogy háromszorosára kellene növelni ezt a támogatást. A magyar kormány, vagy Magyarország és a magyar választók pontosan tudják, hogy milyen fontos a civil társadalom, hiszen még 1947-49-ben a kommunisták egyik első lépése volt az, hogy gyakorlatilag kiradírozták Magyarország életéből az egyébként organikusan alulról jövő formában építkező és létező civil szervezeteket. A helyükre valami egészen más tettek, ugye a kommunista-szocialista társadalompolitika különböző szervezeteit, és nyilvánvaló, hogy Magyarországon, vagy akár egész Közép-Európában, a posztkommunista Európában 89-90 után gyakorlatilag a semmiből kellett volna újraépíteni a civil szervezetek hálózatát. Hagyni őket létrejönni, hagyni őket, hogy önerőből, alulról jöve, elemi, emberi igényeket, közösségi igényeket felkarolva, segítve tevékenykedjenek. És azzal sem vitatkozunk, hogy a civil társadalom működésének van egy természetesen egy olyan szegmense, amelyben olyan feladatokat vállalhat föl, vagy láthat el, amelyben az állam szövetségese adott esetben hatékonyabb, mint az állam. Egyet, hogy mondjak ebben az esetben, ilyen például a hajléktalanokkal való foglalkozás, vagy ilyen a szociális tevékenység egy köre, gondolok itt egyébként alapvetően egyházi alapokon működő szervezetekre, hagy nevezek egyet, nevén például a máltaiakra.
Ki is van írva náluk, hogy külföldről támogatott szervezet.
Így van, és ebben nincs is semmi probléma, hiszen a magyar állam is nagyon komoly támogatást ad, nem csak a máltaiaknak, hanem egyébként négy nagyobb karitatív szervezetnek, vagy dolgoztunk, vagy működünk velük együtt egyébként a szegényekkel, a szegény politikában, a hajléktalan politikában, határon átnyúló, túlnyúló tevékenységen, keresztény közösségek megsegítésében, de ők ezt egy transzparens, átlátható, ellenőrzött formában teszik. Most az NGO-k, a nem kormányzati szervezetek egy jelentős része, amely a politika környékén sertepert él nagyon régóta, és kezdetben némelyikének talán volt is egyébként nemes, vagy a politikát kontrolláló szerepe, az már egy egészen más és teljesen átértelmezett szerepet vett fel. Ez pedig egy primer politikai szerep, nevezzük ezt így, egy elsődleges politikai szerep, amely már alapvető problémákat vett fel, hiszen a politika csinálása alapvetően egy olyan mandátumon keresztül, a politika csinálására alapvetően egy olyan mandátumon keresztül jogosítják fel az embert, ami a néptől, azaz a választóktól jön.
Politizáljon, aki nem parlamenti képviselő?
Nem erről van szó, hiszen a politizálásnak is számtalan formája van, a politikai vélemény nyilvánítás szabadsága, a vélemény megfogalmazása mindenkit illet. Az viszont nem illeti meg az önjelölt néhány tucat vagy néhány száz emberből álló szervezeteket és hálózatokat, hogy az elmúlt évtizedek intézményes fejlődéséből fakadó befolyásukat, és zárójelben jegyzem meg, ez a befolyás alapvetően nem egy alulról kezdeményezett folyamat volt, hanem többnyire fölülről, tehát egy szándék vagy akarat által létrehozott szervezetrendszerről van szó, amelynek a finanszírozása például a közép-európai régió szinte egészében alapvetően külföldről jön. Ott viszont alapvető kérdéseket vet fel az, hogy néhány tucat ember hogyan képes alapvetően a demokrácia alapvető szabályait megszégyenítő módon a számánál, arányánál és jellegénél sokkal nagyobb befolyást gyakorolni politikai döntésekre, adott esetben politikai döntéseket megakadályozni, vagy éppen politikai döntéseket kierőszakolni. Ez alapvető kérdéseket vet fel a demokráciával kapcsolatban. Na, ezen a területen mi azt mondjuk, hogy semmi keresni valója az NGO-knak, hiszen ők nem politikai döntéshozók, hanem legfeljebb politikai véleményformálók és befolyásolók tudnak lenni. Ráadásul ugye Magyarországon, de több más közép-európai államban is az ezt elválasztó vonalak teljesen egyértelműek, hiszen a pártok, illetve tehát a politikai döntéshozatalra szerződő, a demokratikus választásokon magukat megmérető pártok finanszírozása az élesen és egyértelműen elválik a civil szervezetek támogatásától, teljesen egyértelmű szabályok vonatkoznak rá. Mi azt kérjük, hogyha a politikától megkövetelik a transzparenciát és azt, hogy mindenki láthassa, hogy milyen pénzből, milyen érdekek mentén ki beszél, amikor megszólal, akkor azt gondolom, hogy a politika is joggal várhatja el egyébként ezektől a politizált NGO-któl, hogy látszódjon a finanszírozási hátterük, és az, hogy kitől mire kaptak finanszírozást. Ott nagyon érdekes történetek derülnek ki azonnal, ahogy az ember megkapargatja a felszínt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kovács Zoltán, a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára, az Aréna vendége.